Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vető Anna gyógypedagógussal, a Nem adom fel alapítvány léleköntő programjának vezetőivel Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vető Anna gyógypedagógussal, a Nem adom fel alapítvány léleköntő programjának vezetőjével beszélgetünk, akivel régebb óta ismerjük egymást, és ezért tegeződünk. A léleköntő program autizmussal élő gyerekek korai intenzív fejlesztésével foglalkozik. Miért neveztétek el léleköntőnek ezt a programot? Mit akar kifejezni a névválasztás?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A léleköntés az bíztatást jelent, olyan gazdag a magyar nyelvünk, hogy van egy ilyen csodálatos szavunk. Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, azért is választottuk ezt, mert rögtön van egy paradoxona ennek a szónak, mert hiszen lelket önteni mi magunk nem tudunk, mert a lélek ömlik magától. Amit mi megtehetünk, az az, hogy teret nyitunk a léleknek, hogy teret nyitunk a kapcsolódásnak, hiszen az is a lélek tere, és ezáltal bíztatni is tudjuk egymást. Tehát maga a lélek az, aki ha teret kap közöttünk, bennünk, általunk, akkor a bíztatás erejévé válik.
És erről nekem eszembe jutott az a mondat, hogy a lélek ott fúj, ahol akar, ami szintén ezt a te gondolatmenetedet igazolja. Hogyan alakult a te személyes életed a középiskola után? Milyen indítatásból választottad a gyógypedagógiát, mint továbbtanulási irányt? És volt-e ebben szerepe a családból hozott örökségnek, vagy egyéb késztetéseknek?
Annak idején engem a zene mozgatott nagyon, ez volt az egyik vonal, ami nagyon fontos volt nekem gyerekkoromtól kezdve, a másik pedig az, hogy igazából volt egy erős önbizalom hiányom, és az első lökés talán azt jelentette, hogy na, ezt azért nem tudom olyan nagyon elrontani, vagy itt kevésbé derül ki, ha cikis vagyok, tehát volt egy ilyen meghatározása is ennek a pályaválasztásnak, de nagyon hamar összekapcsolódott ez bennem egy nagyon fontos hívással, amit 18 éves koromban Assisiben kaptam. Nem tudom azóta sem pontosan, hogy mire hívott engem ott egy erős istenélményben az Úr, de azt tudtam csak rámondani, hogy igen, igen, igen. És ettől kezdve folyamatosan kerestem azt, hogy vajon mire is mondtam igent. És amikor már a gyógypedagógiai főiskolára jártam, akkor adódott egy lehetőség, hogy egy értelmileg akadályozottak számára kidolgozott zenei módszert, egy zenepedagógiai módszert Németországban megismerhetek, és Magyarországra hozhatok. És bár egy szorongós, egyáltalán nem bátor alkat voltam, mégis ez a tapasztalat, vagy ez a remény, hogy talán ez az, amire én igent mondtam, ez adott lehetőséget arra, hogy kimenjek, és megismerjek egy fantasztikus embert Heinrich Ulrich személyében, és az ő módszerét 21 évesen Magyarországra hoztam, és akkor így házaltam vele tulajdonképpen gyógypedagógiai intézmények között. Tehát annak idején én az értelmi akadályozottak zeneoktatásával kezdtem így foglalkozni, és nagyon jó dolgom volt, mert a Down-szindrómás gyerekek, főleg ők voltak, nagyon könnyen szeretnek, és ez így tölti az embert.
Igen, ezt laikusként is hallja az ember a Down-szindrómás gyerekekről. Kérlek, ismételd meg még egyszer ennek a német mesterednek a nevét a hallgatók kedvéért.
Heinrich Ulrich.
Köszönöm szépen. Egy nemrégiben veled készült interjúban azt nyilatkoztad, most szó szerint idézek ebből az interjúból, hogy amikor a gyógypedagógiára jártam, éppen az autizmus volt az, amitől leginkább riadtam. Hogy jött a fordulat, hogy az autizmussal élők felé fordultál? Miért történt ez, és a saját családod, mert akkor már volt saját családod, ebben milyen szerepet játszott esetleg, ha szerepet játszott benne?
Igen. Férjhez mentem, három gyönyörű gyerekünk született, És a harmadik gyermekünk viselkedésében, egészségi állapotában, így 15 hónapos kora után nagyon drasztikus lejtmenetet tapasztaltunk, és ez idővel kiderült, hogy ez tulajdonképpen autizmus, tehát kaptunk is diagnózist, mikor 4 éves volt. Úgyhogy ez a fordulat azért erősen meghatározta az én életemet, akkor egyértelmű lett, hogy ha keresem, hogy mire mondtam igent, akkor egész biztos, hogy az anyaságra igent mondtam, egész biztos, hogy minden erőmmel értük akarok tenni, erre igent mondtam. Persze minden mellett a feleség szerepre is igent mondtam, és ez sem elhanyagolható, de hogy nagyon erősen kezdtem keresni az utakat a saját kisfiam jobb léte érdekében, vagy hogy az ő fejlődése érdekében, illetve így az egész családunk egésze érdekében, és ennek kapcsán így lassan-lassan alakult az, hogy tulajdonképpen az én hívásom az szól arra is, hogy autizmussal élő családokat segíteni, autizmussal élő gyerekeket segíteni.
Az ő segítésükben, fejlesztésükben melyek a legfontosabb tényezők, és hogy játszik ebben szerepet a saját családjuk, a testvéreik?
Ha az ember ajándékba kap egy ilyen kisgyermeket, aki más, másképp fejlődik, ez a másság, ez a hétköznapokban is nagyon ott van, mert éjszaka rosszul alszanak legtöbbször ezek a gyerekek, megjelenik ez a nehézség még az étkezésükben is, mert legtöbbször szélsőségesen válogatnak. Tehát annyi nehézség, annyi probléma van minden nap, amivel a szülőknek rendkívül kreatívan kell megoldásokat találni, ami borzasztó fárasztó, ezért nem véletlen, hogy rendkívül magas a válási arány a kicsi autizmus elő gyerekek családjaiban. És mi is megkínlódtuk ezt az időszakot, de ma már azt is látom, hogy mennyi mindent kaptam is ebből, mert például az első olyan igazán odaadott ima időm az épp ebből következik, mert hogy amikor az én kisfiamat minden délután minimum egy óráig kellett altatni, és megvolt ennek a rituáléja, hogy hányszor éneklem amit, és aztán hányszor dúdolom, és közben hogy simogatom, aztán hogy hagyom abba, és hogyan fekszem mellette még egy órát mozdulatlanul, hogy nehogy fölriadjon, akkor mindeközben rádöbbentem arra, hogy ez odaadható idő, és hogy milyen értékes is ez, hogy nekem minden nap fixen van így tulajdonképpen egy ima időm. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy lett ebben nagyon sok olyan új tapasztalat, pont a fejlődés iránya mutatkozott meg, vagy a lehetősége, amit így tulajdonképpen neki köszönhetek, vagy ennek az egész történetnek, és azt érzem, hogy ezért is van dolgom ezzel, tehát ezért is kell a családok felé nyitni. Tehát, hogy a kérdésre konkrétabban visszatérjek, nagyon nagy szerepe van annak, hogy a szülők mit és hogyan tudnak megtenni, és ebben nagyon melléjük kell, hogy álljunk. Tehát nem elég a gyereket fejleszteni, ez is. Ezért is vagyunk mi családokat kísérő program, tehát nem csak a gyerekek fejlesztésével foglalkozunk, mert hiszen a szülő van vele a legtöbbet. És ezekben a korai években, hogyha mi intenzíven foglalkozunk egy kisgyermekkel, akkor nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Még valahogy képlékeny az idegrendszerük, tehát hogy a szakma is azt mondja, hogy heti 25, akár 40 órában kéne foglalkozni egy gyerekkel, ami nem azt jelenti, hogy folyamatosan fejlesztés, csak hogy egy olyan komplex szemlélet jó, ha kialakul köztünk, amiben a szülő is benne van, vele együtt döntünk a célokról, vele együtt beszéljük át a különböző mérések alapján a gyermek állapotát, és olyan kis egyszerű ötleteket adunk, amit a gondozási feladatok közben fürdetés, etetés, séta, a szülő könnyedén be tud építeni így a játékba, vagy az örömteli együttlétbe a családba. És ez nagyon sok mindent hoz, hiszen végre ő is jobban tud kapcsolódni a gyermekéhez. Végre, amit én is annak idején annyira vágytam, hogy azt megtapasztalhassam, hogy tudok érte tenni, hogy nem vagyok tehetetlen.
Igen.
Ez a tehetetlenség az, ami egészen lehúz minket szülőként az első időkben ilyenkor. Szóval, hogy rendkívül fontos a szülők szerepe, a testvérekre pedig nagyon oda kell figyelnünk, mert ők könnyen sérülnek. Pont azért, mert hogy ugye egy új fókusz kap a család. Nálunk is ez volt, hogy egy olyan csőlátásom volt ebben az időszakban, amikor a másik két gyerek és a férjem nem utolsó sorban bizony háttérbe szorult.
Hiányt szenvedtek,
igen.
Fontos tényező még, amire szeretnék kitérni, hogy nagyon sok önkéntessel dolgoztok. Ha röviden elmondanád, hogy az ő munkájuk miben áll, és mivel tudnak ők hozzájárulni a gyerekeknek a korai fejlesztéséhez, és a ti munkátok segítéséhez.
Éppen abból kifolyólag, hogy nagyon sok órában szeretnénk a gyerekekkel dolgozni, mert ugye ez az, aminek igazán értelme van, hogy nagyon intenzíven egy koncepcióval fejlesszük az ő kis kommunikációjukat, szociális készségeiket és a többi területet is. Ezért nem tudjuk azt megvalósítani, amit mondjuk Amerikában sok helyen van, hogy a társadalombiztosítás fizeti ezt a 40 órában dolgozó gyógypedagógust. Ez ma itt nálunk nem alternatíva. Viszont rájöttünk arra, hogy általában igaz az, hogy az emberek szeretik a gyerekeket, és az emberek jók, én ezt hiszem, tehát szerintem az emberek jók. És hogyha találunk önkénteseket, akik részesévé válhatnak ennek a bizony nagyon is megérintő folyamatnak, hogy együtt gondolkodom a szülővel, együtt gondolkodom a gyógypedagógussal, a terapeutával, ezen az egy kisgyereken, aki rám van bízva hetente, általában 7 órára is, mert hogy intenzív terápiás napokon vannak nálunk ezek a segítők, vagy más feladatokban is, akkor ez a sikerélmény, hogy a gyermek már mondjuk mondott 2 szót, vagy visszamosolygott, vagy bármilyen más módon fejlődést mutat, ez az enyém is, mint önkéntesé. Én részese vagyok ennek, és egyszerűen felfedezem saját magamban, hogy hát én tudok szeretni, hát én oda tudok fordulni, én meg tudom tanulni ennek a kisgyermeknek a kis csínyát, binnyát, mert mindegyikük annyira mást igényel. Sőt, azt is megtapasztaljuk magunkban önkéntesként, hogy tudok elég rugalmas lenni ahhoz, hogy most éppen alkalmazkodjak hozzá, aki most épp így van. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ami minket tovább is vezetett egyébként, hogy rájövünk arra, hogy ez az emberi jóság, ez így igazából, ami szerintem összefügg a lélekkel, mert nem magunktól vagyunk jók, én ebben hiszek, de hogy az emberi jóság ez van, és össze tud adódni. És amikor az intenzív terápiás napok végén ott ülünk körben, és minden egyes alkalommal egy órán keresztül átbeszéljük a gyerekeket, és akkor valaki csak 2 hónapja van köztünk, és nem is tanult autizmust, de olyan fantasztikus figyelemmel és szívvel van jelen, hogy ő tud jó ötleteket adni, hogy egy konkrét problémát hogyan oldjunk meg, akkor mindjárt erre egy rácsodálkozunk, hogy itt most valami olyan új születik, ami nem tőlünk van. És ennek az embernek is, aki esetleg saját magát egy új helyzetben tapasztalja meg, ez egy nagyon komoly visszajelzés önmaga jóságát illetően.
Igen, és az önkéntes segítektől azt kéritek, hogy 1 évre köteleződjenek el egy kisgyerek mellett,
igen,
heti 1 alkalommal általában, ha jól, igen, tudom, ezeken az intenzív terápiás napokon, amikor ti szakfoglalkozást, zene terápiát, mozgásterápiát, beszédterápiát éppen nem tartotok az adott kisgyereknek, a terápiás foglalkozások közti szünetekben teljes figyelemmel, amellett az adott gyerek mellett, a játékban, az étkeztetésben, sorolhatnám tovább, segítséget nyújtsanak. Tehát ugye ez a feladatuk, és erre ők egy évre köteleződnek el. Te személy szerint, ugye már nagyon szépen kibomlott, hogy mikor és hogyan döntöttél egy életre szóló, ha jól sejtem, ez már egy életre szóló elköteleződés, hogy te korai fejlesztéssel, autista gyerekek korai fejlesztésével foglalkozol, vagy döntő módon talán ezzel foglalkozol. Jól értem én ezt, hogy te itt most mellettük hosszú távra letetted a voksod?
Ezt azért nehéz kimondanom. Azt gondolom, hogy alapvetően igen. De én ezt az igent, amit valaha mondtam, ezt nagyon tágan értelmezem, és éppen ezért hat rám az, hogy éppen most, tehát én mindig a mostban szeretek élni, mostba próbálok fülelni, tehát hogy éppen most merre is nyílik tovább ez az út, amin járok, mert ez nem egy pont, ahol én állok, hanem egy úton vagyok, és éppen ezért nagyon foglalkoztat engem mostanában a közösség és ennek a változása, nyílása. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, az autizmussal élő gyerekek korai fejlesztése, vagy korai megsegítése, ez biztosan nagyon komoly dolgom. De az is dolgom, hogy mindeközben mi történik bennünk, akik a terápiával foglalkozunk. Van egy hétfős tímünk, akik minden héten 3 órában közös imával kezdve közös döntéseket hozunk arról, hogy merre menjünk tovább, és dolgom az is, hogy ezt figyeljem, hogy hogyan születik, hogyan tartható meg egy olyan közösségi alapú munkahely, hogy ez hogyan tud kinyílni, kibontakozni, és főleg hogyan tud megmaradni mondjuk a mai magyar gazdasági helyzetben is. Tehát ez is dolgom, de az is dolgom, hogy egyáltalán ebből is tovább lessek, hogy füleljek, hogy most akkor a családokkal mi a dolgom, hogy valóban csak az autizmussal élő családokkal van dolgom, vagy ez tovább nyílik esetleg más nehéz helyzetű családok felé. Tehát én nem mondom azt, hogy ide érkeztem meg, hiszen úton vagyok, de az biztos, hogy ez a pont, ahol most vagyok, vagyunk, ez nagyon fontos nekünk, és biztos, hogy az útnak komoly része, állomása.
Arra is utaltál már, hogy ebben a te szakmai tevékenységedben a kezdetektől tulajdonképpen milyen fontos szerepet játszott az a hívás, amire még ugyan nem körvonalazódott akkor ez így, hogy mire is szól, de te igent mondtál, és erre szeretnék visszatérni a személyesít szerepére ebben az egész folyamatban, amit megtámogat számodra egy általad választott, meghatározó bibliai idézet. Ez a bibliai idézet mikor került ennyire fókuszba? Ezt légy szíves, mondd el a hallgatóknak, és akkor utána mondd el ennek a jelentőségét számodra. Kérlek, akkor a mondattal folytassuk.
Ez a mondat, ezt mindjárt jól ismerjük, így szól, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a mondat már nagyon-nagyon régóta nagyon fontos nekem. Mária szájából halljuk ezt, amikor az angyalnak válaszol valami hihetetlen bátran és nyitottsággal. Én nem tartom magam Máriának, nem tartom magam egyáltalán semmilyen szempontból hozzám érhetőnek, de mégis ezt az egész mondatot én önmagamra vonatkoztatva régóta ismétlem, vagy hát egy nagyon megtartó számomra, mert azt gondolom, hogy szavanként, ha haladunk, akkor is egyenként mindennek nagyon komoly jelentősége van az én életemre nézve. Az íme, az azt jelenti nekem, hogy itt vagyok, kicsit olyan, mint ahogy Sámuel mondta, hogy Uram, hallja a te szolgád, tehát, hogy itt vagyok. Itt vagyok arra, ami most, a mostban feltárul, és ami a dolgom. Tehát ez egy készséget jelent, ez az íme. Az Úré lenni, vagy az ő szolgáló leányává lenni, ez a vágyam, ettől nagyon messze vagyok, de ez egy erős vágy bennem, szintén régóta. Újra és újra fogalmazódik meg az, hogy éppen most mit érzek, hogy miben kell szolgálóvá lennem, de ez nekem rendkívül fontos, hogy én szeretnék szolgáló lányként, és nem diktátorként, azt mondjuk talán nem, de a vezetőségben, ugye vezetői szerepet töltök be, és ez is nekem nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehetek szolgáló lányként vezető. Állandó tanulás ez, mert fogalmam sincs, de mindig keresem és újra keresem ezt. Íme az Úr szolgáló lánya legyen. Ez a legyen, ez is egy nagyon fontos szó nekem. Sokszor csak úgy imádkozom, hogy csak azt mondom, hogy legyen. Tehát nekem a szemlélődő ima Jálics Ferenc vonalán rendkívül meghatározó. Amióta ezen az úton járok, azóta azt érzem, hogy már nem kell keresnem, hogy mire mondtam igent, mert hogy valójában az útra mondtam igent. És ennek az útnak a lényege, hogy azt tudjam mondani, hogy legyen. Hogy legyen nekem, és hogy mi az, ami legyen nekem, ezt nekem okvetlen nem is kell tudnom. Csak az a fontos, hogy maradjak ebben a fülelésben, maradjak a jelenlétben, jelenlét keresésében pontosabban, az újra meg újra kezdésben, és akkor megmutatkozhat, hogy mi az, ami neki lennie kell.
Röviden, Anna, még hozzáfűznéd ehhez azt az Assisi béli tapasztalatodat, amire utaltál, ami, úgy emlékszem, azt mondtad, hogy 18 éves korod körül ért.
Nehéz ezt elmesélni. Egy közösséggel voltunk fiatalok Riminiben egy katolikus ifjúsági találkozón, és onnan kirándultunk át Assisibe, és Szent Ferenc sírjánál, amikor oda így megérkeztem, letérdeltem, akkor ott valami olyan nagyon-nagyon erős, nagy hívást éreztem, egy ilyen hatalmas ölelése, amire 18 évesen is csak azt tudtam mondani, hogy igen. Tehát, hogy emlékszem ennek az áramára, hogy ez hogyan jött fel belőlem, mint válasz. És én utána, már akkor így nagyon kezdtünk jóban lenni az utána férjemmel, tehát, hogy így a kedvesemmel, még akkor ilyen óvatosan barátkoztunk. De hogy emlékszem, hogy mondtam is, hogy még nem tudom, hogy akkor ez most mit jelent. És akkor jó volt később évek alatt mindig mindenre úgy ránézni, hogy vajon ez az? Na, uram, vajon erre hívsz? És aztán olyan szép volt, mikor a Jálicsi útra sokkal később megérkeztem azt mondani, hogy szóval arra hívsz, ami van. Igazából annak a felismerésére hívsz, hogy felismerjem azt, hogy ami van, annak szabad lennie. Ez a Feri atyás fontos mondat, ez nagyon nehéz is volt elfogadnom, főleg éppen így az anyaság nehézségei közepette, amikor nagyon küzdelmes volt. De hogy azt gondolom, hogy igen, tehát hogy annak elfogadására vagyok hívva, ami van. És arra a nyitottságra, hogy megtaláljam, hogy akkor most itt nekem épp mi a dolgom.
Nagyon szépen köszönöm, Anna, a beszélgetést.
Vető Anna gyógypedagógussal, a Nem adom fel alapítvány léleköntő programjának vezetőjével Éger Veronika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu